Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A városi klímaadaptáció tekintetében fontos kérdés a reziliencia, azaz az alkalmazkodásra való képesség. Hogy ez hogyan viszonyul a városokhoz, és milyennek az általános szabályozási kerete, erről fogok ma beszélgetni vendégeimmel. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Gombos Márkot, az Építési és Közlekedési Minisztérium területi tervezésért és építésügyi igazgatásért felelős helyettes államtitkárát, valamint Barta Zsombort, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács vezető országgyűlési tanácsadóját. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen is. Üdvözöljük a kedves hallgatókat, nézőket!
Mielőtt belemennénk mélységében a városi klímaadaptáció kérdésébe, egy általánosabb kérdéssel szeretném kezdeni felétek. Alapvetően a programsorozatunk neve is magán viseli a több mint zöld jelzőt, így az első kérdésem az lenne hozzátok, hogy ti, amikor azt halljátok, hogy fenntarthatóság, élhetőség, akkor mi az első dolog, amire asszociáltok? És több ez, és ha igen, akkor mennyiben, mint egy puszta zöld gondolat, vagy zöld gondolkodás? Meg.
Köszönöm szépen. Egy nehéz kérdés. Mit is tartunk manapság fenntarthatónak? Zöld gondolkozásnak, ugye ezek a fogalmak manapság szerintem eléggé összefonódnak így a köztudatban. Lehet azért van, mert az emberek sem kellően felkészültek ebben, hogy ezek a fogalmak valójában mit is jelentenek. Magamban is van egy ilyen furcsa érzés, hogy nyilván az ember hallja ezeket a fenntartható, legyen valami zöld, klímatudatos, aztán ez a zöld átállás, meg hallunk ilyen mindenféle fogalmakat, magamban is nehéz tisztázni, hogy valójában mit is jelentenek ezek, és ez egy nagyon érdekes alapvetése kellene szerintem legyen a legtöbb beszélgetésnek, stratégiaalkotásnak, hogy először tegyük rendbe, hogy tényleg mit gondolunk ezeket a fogalmakat, hogy nagyon jó a kérdés. Tehát magam részét zavarba ejtő, hiszen nehéz erre válaszolni. Én azt mondom, hogy a helyzete válogatja, hogy mit értünk alatta, mit értek alatta. Minden helyzetben mást értek alatta. Tehát nagyon jó példa, hogy személyes véleményem, hogy nem feltétlen ugyanazt jelenti a fenntarthatóság, a klímatudatosság egy kis település esetében, mint egy nagyváros esetében. Teljesen más intézkedésekre van szükség, teljesen más gondolkozásmódra van szükség adott esetben egy néhány százfős faluban. Szóval én nem tudnék rá válaszolni, hogy erre a kérdésre én egyszerűen, hogy mit jelent a számomra. Azt jelenti számomra, hogy vizsgáljuk meg a helyi adottságokat, a helyi kihívásokat, és arra próbáljunk olyan megoldásokat, válaszokat adni, ami a helyben élőknek az életét jobbá, szebbé teheti, és majd a jövőben ott élők életét is jobbá, szebbé teheti. Szóval szerintem ez egy ilyen dinamikus, folyton változó dolog, hogy mi az, hogy valami fenntartható.
Azt hiszem, ez egy nagyon jó kiinduló pontja lesz a mai beszélgetésünknek. Zsombor, te hogy vélekedsz erről?
Igen, hát ugye, ahogy a Márk el is mondta, tehát a fenntarthatóság abszolút nem könnyen definiálható abból a szempontból, hogy ez a mindennapjainkra ténylegesen hogyan hat. Számomra talán a fenntarthatóság úgy foglalható a legkönnyebben össze, hogy ugye az egyensúly megteremtése. Az egyensúly megteremtését én úgy értem, hogy ugye a fenntarthatóságnak különböző dimenzióiról beszélünk. Ugye sokszor tematizálom a környezeti fenntarthatóság, társadalmi, gazdasági, de egyébként egyre többször beszélünk magáról a humán tőkéről vagy humán erőforrásról is. Ez ugye nem csak az épített környezetben, hanem ugye a föld egészére értendő. Ennek megfelelően én úgy definiálom saját magam számára a fenntarthatóságot, hogy az egyensúly megteremtése ezen dimenziók között. Mert ugye lehet mondjuk egy fenntarthatóan, vagy egy környezettudatosan, akkor direkt így mondom, egy környezettudatosan üzemelő vállalatról beszélni, de mondjuk, hogyha gyerekmunkát alkalmaznak, akkor például a társadalmi fenntarthatóságát azt már abszolút nem mondhatjuk ki. Ennek megfelelően az összfenntarthatóságról véleményem szerint akkor lehet beszélni, hogyha ezek között a dimenziók között valamiféle harmónia, valamiféle kompenzáció keletkezik.
Erre is fogunk törekedni a Több mint zöld program sorozatban mostantól egészen az ősz kezdetéig. Minden esetre bármennyire is furcsa is, és bármennyire is ellentmondó, hogy a több mint zöld programsorozatot rögtön egy hagyományosan talán zöldebb témával kezdjük, de azért a városi klímaadaptációra visszatérve én azt gondolom, hogy talán, de javítsatok ki, ha máshogy látjátok, talán ez egy olyan területe lehet a fenntarthatóságról való gondolkodásnak, ami alapvetően összeköti a gyakorlati megoldásokat, a városok élhetőségének kérdéseit a hagyományosabb zöld gondolkodással. És nagyon sokszor azt gondolom, hogy amikor a témáról elkezdünk beszélgetni, akkor repkednek különböző fogalmak, amit vagy értenek a laikusabb, kevésbé a szakmában jártas érdeklődők, vagy sem. Ugye mire gondolok? Önmagában már a címben megjelenő szóra, hogy klímaadaptáció. Mit értünk ez alatt? Mi a különbség a mitigáció és az adaptáció között? És ti egyáltalán milyen viszonyrendszerbe helyeznétek ezeket a fogalmakat?
Én úgy gondolom, hogy maga a fenntarthatóság az a nagyobb fogalmi kör, aminek része a klímaadaptáció, tehát a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, az nyilván a fenntarthatóságnak kell a része legyen, hiszen ha arról beszélünk, hogy milyen eszközökkel tudunk jobban adaptálódni, tehát alkalmazkodni a klímaváltozásnak a hatásaihoz, azok nyilván fenntartható intézkedések, hiszen vigyel a fene, hogyha olyan intézkedéseket csinálunk, amik végső soron ártanak nekünk, vagy hosszú távon nem szolgálják a társadalmi jólétet, vagy a jövő generációknak az életét. Szóval szerintem én ezt így fogom meg, hogy a klímaadaptáció az a nagyobb egésznek a része kell, hogy legyen. Ilyen formán, amikor arról beszélünk, hogy milyen intézkedések hogyan segítik a klímaadaptációt, akkor azt egy sokkal tágabb kontextusba kell vizsgálni. Itt nagyon jól elmondta Zsombor, hogy sok aspektus, sok szempontot kell vizsgálni szerintem is ezekben az intézkedésekben, ezért összetett kérdés, ez nyilván a társadalmi megfelelés és a társadalmi szemlélet az ugyanúgy fontos, mint a gazdasági, a zöld szempontoknak az érvényesítése is. Az pedig egy másik fontos kérdés, hogy amikor klímaadaptációról beszélünk, ott melyik oldalát fogjuk ennek meg. Ugye szokták ezt is keverni, hogy a klímaadaptáció az mit is jelent. Tehát a klímaadaptáció az nem azt jelenti, hogy a klímaváltozás hatásait megpróbáljuk megelőzni, hanem a klímaadaptáció az magában már ugye a felismerés után, hogy benne vagyunk egy ilyen helyzetben, hogy a klímaváltozásnak vannak káros hatásai, és ahhoz próbálunk alkalmazkodni, ez a klímaadaptáció. Ezen belül milyen intézkedéseket teszünk, ugye ez lehet a kibocsátás csökkentés részben, vagy magának az intézkedéseknek a bevezetése, amik csökkentik ezeknek a klímaváltozás káros hatásait, esőkertek létrehozása, és majd nyilván erről is lesz szó. Szóval én úgy gondolom, ez egy komplex rendszer, aminek egymásra hatásait egységesen kell szemlélni.
Zsombor?
Abszolút, ez a kulcs szó szerintem is, ez a rendszer szintűség. Tehát, hogy igen, klímaadaptáció, tehát az alkalmazkodás, a mitigáció ugyan pedig az, hogy a klímaváltozásnak a hatásait valamilyen szinten csökkentsük, enyhítsük. Ad abszurdum, hogyha azt nézzük, a Párizsi Klímaegyezmény, a 2050-es nettó zéró karbonkibocsátási cél is egyfajta mitigáció, hisz ugye azt fölismertük, hogy van klímaváltozás, ennek ugye antropogén ember által okozott hatásai is vannak. Természetesen ezt megpróbáljuk, ahogy lehet csökkenteni ezeket a hatásokat, és ennek megfelelően intézkedéseket, stratégiákat hozunk, és például a egyik ambiciózus cél az a 2050-es ugye Párizsi Klímaegyezmény, de ugyanúgy ide lehet sorolni az európai klímatörvényt is, ami szintén ugye összhangban van a Párizsi Klímaegyezménnyel, és ugye a nemzeti cselekvési terveket és stratégiákat is, amik pedig szintén ugyanezt a keretrendszert követik. Tehát ebben a szempontból a klímaadaptáció, klímamitigáció az azt mondom, hogy kéz a kézben megy, fölismerés, és utána pedig cselekvés azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjunk alkalmazkodni, élhetőbbé tenni, ugye ez is a fenntarthatóság, és nem utolsó sorban valamilyen szinten csökkenteni ezt a antropogén hatást.
És ugye most egy nagyon szép keretrendszert vázoltál fel, te is a globális rendszertől, akár nemzetközi keretrendszertől kiindulva, Európai Uniós rendszereken át, nemzeti szintig, és akkor itt vezetném át gyakorlatilag a gondolkodást helyi, lokális szintre, hiszen a mai beszélgetésünk alapvetően annak a témának a körüljárása, hogy mindez a szabályrendszer, mindez a háttér hogyan alapozza meg gyakorlatilag városi szinten ezeknek a kérdéseknek a kezelését. Ugye az elsődleges dolog, ami azt gondolom, hogy a városi klímarezilienciánál, klímaadaptációnál, mitigációnál, bármelyik oldalról is közelítsük a kérdést, alapvetően felmerül, ez nyilván a tervezés kérdése. Hogyan jelenhetnek meg, megjelennek-e egyáltalán, és hogyha nem, akkor mik ezeknek az okai és kihívásai? Ezek az általatok is említett szempontok, a ti látásmódotok, szakmai tapasztalatok alapján kifejezetten a tervezés folyamatában.
Én elsősorban település tervezésről tudok nyilatkozni, és magam részéről is fontos talán tisztázni az, hogy szerintem maga a szabályozás előkészítése is egyfajta tervezést igényel, tehát ugye mi jogszabályalkotással foglalkozunk miniszteriális szinten, nehéz úgy jogszabályt alkotni, hogy nincs mögött egy tudatos tervezés, tehát nyilván ott is a hatásvizsgálatok, hosszú évek tendenciáinak a vizsgálata, nemzetközi kitekintés, nemzetközi szabályozásoknak a vizsgálata, és ebből való következtetés, ez egy tervezési folyamat. Tehát a tervezésnek már ebben a szinten is, ezen a szinten is meg kell történnie, és én hiszek a szabályozás erejében is, tehát vannak nyilván erre jogi formulák, meg módszerek, hogy az adott országok milyen szemlélettel szabályoznak. Sokszor azt mondják, hogy ez a magyar jogrend, ez egy túlszabályozott dolog, de ismerjük a magyar embert, hogy lehet, hogy
mindig megtalálja,
lehet, hogy azért túlszabályozott, mert van egyfajta igény erre, hogy túlszabályozunk. Minden esetre tervezésben meg kell lennie ennek a szemléletnek, de szerintem egy korábbi fázistól kell kiindulni. Ez a korábbi fázis, illetve fázisok, ez a nemzetközi szint, az EU-s szint. Ott kellenek jó irányelvek, jó stratégiák, amit helyi szinten, most a helyi szint alatt a nemzeti szintet értem, nemzeti szinten lehet megfelelően adaptálni, tehát már a tervezéskor, nemzeti szintű, nemzetközi szintű tervezéskor is figyelemmel kell lenni az adott közösség, Európai Unió tagországaira, tehát olyan stratégiákat, dokumentumokat kell előállítani, amik adaptálhatóak az adott nemzeti sajátságokhoz. Ezt követően kell egy befogadó nemzetállam, egy nemzet, egy ország, aki ezt magáinak tudja érezni. Itt már szerintem a szemléletformálás egy nagyon fontos szempont kell legyen. Ugye most még mindig nemzeti és az országok társaságok közötti viszonyról beszélek, tehát mondjuk az EU-nak is már kell, hogy legyen egyfajta döntéshozói szemléletformálása, és ha ezen is túl vagyunk, és van egy helyi, megfelelő helyi stratégia, egy nemzeti stratégia, akkor még mindig ott vannak a jogszabályaink, amikbe ezeket át kell ültetni, tehát kell az országon belüli helyi döntéshozók fejében is egy szemléletformálás, hogy ezt fontosnak érezzék, és hát van egy sajátságos rendszere a hazai tervezési struktúrának, ugye minden épület építési tevékenységnek a alfája és az omega helyi szabályozások, ahhoz, hogy a helyi szabályozás figyelembe vegye ezeket a szempontokat. Ugye önkormányzatokról beszélünk, az önkormányzatok, polgármesterek fejébe is kell legyen egy ilyen szemlélet, és megint csak felhívnám a figyelmet, nyilván ezzel tisztában vagyunk, a szemléletformálásra, és ezt követően, hogyha ezek a stratégiák, helyi szabályozások, koncepciók, a klímatudatosak, klímaadaptációt, a szempontrendszereit figyelembe veszik, a fenntarthatóság szempontrendszereit figyelembe veszik, ekkor lehet fenntarthatóan tervezni.
Mert te most egy nagyon ideáltipikus képet vázoltál, úgyhogy most Zsombor, hozzád fordulnék, hogy mi a helyzet a gyakorlatban, aztán visszatérünk majd a te tapasztalataidra is, Márk. Te hogy látod Ez az ideális kép, ez mennyiben van úton, mennyiben valósult már meg, vagy hogyha nem, akkor hol akadt el a folyamat?
Igen, tehát hogy az eredeti kérdésed ugye az volt, hogy a tervezésben hogyan valósulhat meg a fenntarthatóság. Ugye én kevésbé ismerem a szabályozói oldalt, hanem inkább ebből a szempontból a gyakorlati oldalt látom. Hát ugye, hogy hogyan valósulhat meg, az a Márk által is fölvázolt rendszer szintűség integrálása, tehát ugye van ez az integratív tervezés rendszer szintűség, ami már egyébként elkezdődik például a terület kiválasztásával is. Itt mindenképpen még sok tennivalónk van, mindenképpen azért, mert Magyarország például Európai Uniós viszonylatban is eléggé vezető szerepet tölt be a leburkoltságnak a folyamatos növekedésével, tehát ezt tudjuk, ez tematizálva is van, hogy a zöld terület versus barna mezős, rozsdamezős területeknek a preferálása, de úgy tudom, hogy egyébként ez a munka folyamatban van a minisztériumban is. Például ez egy mindenképpen egy nagyon fontos dolog, hisz ugye a legelején beszéltünk a fenntarthatósági dimenziókról, az épített környezetnek talán három legmarkánsabb negatív befolyása a fenntarthatósági dimenzióra, az a területhasználat, anyaghasználat, illetve az energiafogyasztás és az ezáltal együtt járó energiakibocsátás. Na most, hogyha ezt a három negatív lábnyomot a tervezéstől, kivitelezésen, üzemeltetésen keresztül, és legyen ez városlépték, legyen ez épületszint, ezt tudjuk valamilyen szinten pozitív irányba befolyásolni, elmozdítani, legyen ez a jogszabályalkotókon és a szabályozó rendszeren keresztül, vagy pedig ugye egy integratív tervezési folyamaton keresztül, akkor mindenképpen már egy pozitív irányba tudtunk elmozdulni. Tehát, hogyha a területhasználat ott nézem, akkor hogyha egy olyan szabályozói környezetbe találja magát például egy építtető, aki a zöldmező helyett például a barnamezős vagy pedig rozsdamezős területeket tudja preferálni, és ez neki egyébként fenntarthatóság szempontból, a gazdasági fenntarthatóság oldalán sem jelent kárt, vagy pedig hátrányt, akkor abszolút lehet aktívan ebbe az irányba terelni például az építtetőket. Anyaghasználat tekintetében ugye nagyon fontos a körforgásosság, az újrahasznosítás, ez ugye már megint a tervezés szintjén meg kell, hogy jelenjen. Az egyik dolog az, hogy ugye kereskedelmi ingatlanoknál az utóbbi évtizedekben ugye sajnos elterjedt az, hogy egy elég rövid életciklusra tervezünk, építünk. Ez a kereskedelmi ingatlanoknál ilyen 40-50 év, ami azért lássuk be, hogy fenntarthatóság, anyaghasználat, erőforrások felhasználása tekintetében abszolút nem egy fenntartható irány. Ezt nem Magyarországra specifikusan mondom, ez ugye általánosan sajnos ez jellemző globálisan. Tehát, hogyha az épületeknek tervezési életciklusát is meg tudjuk hosszabbítani a mostani 40-50 évtől, akár megduplázni, vagy pedig megtöbbszörözni, az megint ugye anyaghasználat tekintetében is egy nagy előnyt jelent. Anyagok tekintetében természetesen a helyi, vagy a helyben termelt, gyorsan megújuló anyagoknak a felhasználása fenntarthatóság szempontjából abszolút előny. Tehát, hogy ez az irány is az, ami mindenképpen preferálni kellene egy tervezéskor. És akkor nem utolsó sorban természetesen az energiafogyasztás és az ezzel együtt járó kibocsátás. Itt ugye szintén megint a szabályozói oldal, de maga egyébként a piaci oldalnak is fontos szerepe van abból a szempontból, hogy a megújulóknak az előnye belészesítése, a fosszilis tüzelőanyagoknak a fokozatos kivezetése, és a energiahatékonyságnak pedig a drasztikus növelése, az együttes, együtthatója és rendszer szinten tudja ezt a pozitív hatást a negatív hatásokra ellensúlyozni.
És akkor itt a beszélgetésünk végéhez közeledve kicsit térjünk át a gyakorlati példákra. Azt gondolom, hogy az elméletet nagyon szépen felvázoltátok, és megmutattátok a nézőknek, hallgatóknak, hogy honnan is indul ez a folyamat, de nézzük, hogy hova ér, vagy érhet. Akár hogyha egy megfelelő területhasználatról, akár belterületekről gondolkodunk, akár hogyha például a kék vagy zöld infrastruktúra elemeinek a beemeléséről beszélünk ezekbe a folyamatokba, akkor a ti szakmai tapasztalatotok alapján mennyire jelennek már meg, akár különböző jó gyakorlatokon, példákon keresztül ezek az elemek?
Én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. Én főként a települési szintről tudok beszélni, tehát az, hogy egy adott beruházásnál ez mennyire pontos szempont, azt majd itt utánam szólóan mondja. Települési szinten szerintem jó úton haladunk, de megint csak azt hangsúlyoznám, hogy miért tudunk jó úton haladni, mert van és lesz egy olyan szabályozási környezet, ami, hogyha magától nem megy, akkor majd ez kierőszakolja a rendszerből, illetve a szabályozókból, a döntéshozókból azt, hogy erről gondolkozunk. Ugye ez a folyamat az elindult már az elmúlt években, tehát olyan településfejlesztési terveket, olyan helyi szabályozásokat kellett csinálni, ami abszolút a zöld infrastruktúra rendszereknek a komplex tervezésére fókuszál, és nem adott projekteknek a megfelelően zöld megvalósítására fókuszál, hiszen én azt gondolom, hogy mit sem ér a fenntarthatóság akkor, hogyha tényleg nem rendszer szintű intézkedéseket veszünk figyelembe. Tehát az, hogy telepítünk 10 fát és rátesszük a zöld cetlit, az úgy nem ér semmit, mert ez lehet, hogy egy jó politikai fogás, meg egy néhány választott meg lehet vele venni, vagy az utcában élőket, de magában az adott település életét, hogyha azt nem tartjuk fent, és nem visszük tovább ezt az intézkedés csomagot, tehát nem egy zöld infrastruktúra hálózatról, rendszerről beszélünk, akkor az nem fogja segíteni az életünket. Vannak erre nagyon jó példák. Székesfehérvár, Debrecen, Szeged rendezési tervei és annak a felülvizsgálatai, szabályozási tervei, azok már abszolút ilyen szemlélettel készülnek, tehát amikor a zöld infrastruktúra hálózatokat tervezik, azt rendszerbe illesztik, tehát amikor adott esetben egy fásítási programot hirdetnek, vagy zöld területeket jelölnek ki, akkor azokat úgy jelölik ki, hogy azok tényleg rendszerbe épüljenek, átkötődnek egymásba, ebbe integrálják az infrastruktúra elemeket, kerékpárút hálózatokat. Tehát elindultunk egy nagyon-nagyon jó irányba. Én úgy gondolom, a most itt csak említés szinten felhozott magyar építészetről szóló törvényben is rengeteg olyan intézkedés van, ami szerintem így boostolni fogja ezeket a folyamatokat. Egyfelől lesz egy elvárás, hogy az önkormányzatok ebbe az irányba gondolkozzanak. Nagyon jó szemléletformáló hatása lesz, magában beszélni fognak erről a kérdésről, mert egyébként rengeteg kihívást is tartogatnak szerintem, illetve rengeteg kihívást is tartogat ez a gondolkozásmód, hiszen azért itt problémákat kell majd megoldani, meg ahogy mondtad, nem feltétlen kényelmes ez egy fejlesztőnek se, hogy zölden kell gondolkozni, fenntarthatóan kell gondolkozni, nem biztos, hogy olcsóbb. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy a fenntarthatóság az többletköltségekkel is járhat, adott esetben egy barna mezős terület fejlesztése. Erre is vannak nagyon jó példák egyébként, ez is szintén városi szintű tervezésből fakad, hogy barna mezős területeket preferáljunk, adjunk kedvezőbb beépítési feltételeket, ne a zöldmezős, ne a termőföldjeinknek a kárára építsünk, hanem használjunk olyan területeket, amik már hasznosítottak. 11. kerületben is nagyon jó példák vannak erre, még lakóterületfejlesztés kapcsán is. Szóval szerintem jó úton haladunk, vannak nagyon jó példáink, de még hosszú út előttünk.
Zsombor?
Igen, tehát kihívások azok vannak, tehát szerintem a következő években, vagy talán még évtizedekben is fogunk unatkozni, ez szerintem kijelenthető. A kék, vagy pedig a zöld infrastruktúráknak az integrálása, ugye még egy kulcs szót itt a végén bedobnék, ez pedig ugye a biodiverzitás, ugye, hogyha konferenciákon, nemzetközi, hazai szinten is jár az ember, akkor ugye most már a fenntarthatóság mellett, vagy nem is azt mondom, hogy helyett, de egyre többször egyébként a biodiverzitásnak a fontossága kerül előtérbe. Na most itt pontosan erről a rendszer szintűségről van szó, amit a Márk is említette, hát hogy itt ugye a zöld és kék infrastruktúráknak rendszer szintű szemlélete, összekapcsolása, az tud egy ökológiailag is értékes felületet biztosítani, itt, hogyha városról beszélünk, akkor egy zöld összekapcsolódó biokoridorról, vagy pedig bioaktív felületekről tudunk beszélni. Ugye épület szintjén ez ugye egyrészről megint ugye a szabályozó oldal tudja valamilyen szinten terelni, tehát hogy például a zöld felületi mutatókkal, vagy a 13. kerületben van az, hogy például a homlokzatoknak a zöldítésével is célzottan ebbe az irányba terelik vagy az önkormányzatok, vagy a szabályozói oldal az építtetőket. Másrésztről pedig társadalmi szinten is, de ebből a szempontból ugye a piaci szintjén is megvan most már az a felismerés és elvárás, hogy élhető tereket hozzunk létre. Élhető projektekben gondolkozzunk, és a fenntarthatóságnak a rendszer szintű szemlélete és integrálása az már társadalmi szinten egy elvárás. Ez ugye már a befektetőknél is megjelenik egyre többször. A finanszírozói oldal pont azért, mivel hogy felismerték azt, hogy, és egyébként az EU is ebbe az irányba tereli a finanszírozókat, hogy fenntarthatósági projektek kevesebb anyagi kockázattal járnak, és természetesen a finanszírozó oldal mindig ugye a kisebb anyagi kockázatot részesíti előnyben. Ennek megfelelően a finanszírozói oldalnál is, mint igény megjelent a biodiverzitás, vagy pedig a rendszer szintű szemlélet. Én is úgy gondolom, hogy a következő években mind a szabályozói oldalon történt markáns változások miatt, mind a finanszírozói oldal markáns változásai miatt, mind a társadalmi nyomás miatt is egyébként egy jelentős elmozdulást fogunk tapasztalni, mind épület, tehát projekt szintjén, mind pedig egyébként városi szövet szintjén is a fenntarthatóság az élhetőség irányába. Hát mindenképpen ezen dolgozunk.
Én azt gondolom, hogy a mai beszélgetésünk nagyon jól rámutatott arra, hogy alapvetően milyen fontos szerepe van a szabályozásnak és a szabályozó eszközöknek. Valóban a városi klímareziliencia, klímaadaptáció és mitigáció kérdéseinek a gyakorlati megvalósítása tekintetében. Én azt gondolom, hogy a fő cél, ami egyfelől szabályozási, másrészt megvalósítási és megvalósítói oldalon célnak kell lennie, az valóban az, hogy ne csak faültetésekről és ne csak általánosságban véve különböző hangzatos zöld fogalmakról beszéljünk, és ez megjelenjen valóban a köztudatban és a döntéshozók tudatában is. És ebben azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagy előrelépést jelent, hogyha megfelelő térben és helyen kezeljük ezt a fogalmat és ezeket a kérdésköröket. Ezennel szeretném megköszönni a beszélgetést mai vendégeimnek, Gombos Márknak, az Építési és Közlekedési Minisztérium területi tervezésért és építésügyi igazgatásért felelős helyettes államtitkárának, és Barta Zsombornak, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács vezető országgyűlési tanácsadójának. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy velünk tartottatok, tegyetek így jövő héten is, amikor kicsit tovább megyünk, és megnézzük, hogy milyen jó gyakorlatok, milyen példák, vagy éppen milyen még fejlesztésre váró gyakorlatok vannak, kifejezetten a helyi szinten, városok, települések tekintetében. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát, a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.